Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, bárhonnan is jöttek, más gyülekezetekből, vagy akár nem gyülekezetekből. Örülünk, hogy együtt lehetünk ma este, és meghallgathatjuk dr. Almási Tibor, tanszékvezető, egyetemi tanár testvérünket, aki a Baptista Teológiai Akadémia rektora és az írásmagyarázati tanszéknek a vezetője. Szeretettel köszöntjük körünkben, és egy igen érdekes témáról fog nekünk előadni, és nem csak hogy érdekes, hanem nagyon fontos témáról, a Biblia értelmezéséről. Előadásának a címe: Bárhogyan értelmezhetjük a Bibliát? Lépte nyomon találkozunk ma különböző Biblia értelmezésekkel, és egészen furcsa értelmezésekkel. És amikor esetleg szóvá tesszük ezt, akkor kapunk a fejünkre, hogy hát azt a könyvet is ugyanúgy lehet értelmezni, mint bármelyik irodalmi művet, és egy szövegnek nincs egy helyes értelmezése, hanem ki úgy értelmezi, ahogy akarja, ahogy tetszik neki. Kérdés, így van-e ez? Mielőtt elkezdenénk az előadást, hajtsuk meg a fejünket egy percre, és kérjük az Úr áldását a ma esti együttlétünkre. Urunk, köszönjük néked, hogy elkészítetted ezt a mai estét. És hiszük, hogy ma este is te akarsz előttünk megdicsőülni, te, aki a Bibliának a központja vagy, és aki felől megérthetjük a Bibliát, akinek lelke által megérthetjük a Szentírás igaz üzenetét. Kérünk téged arra, hogy adj most bölcsességet előadó testvérünknek és minnyájunknak, megérthessük a ma esti tanítást, befogadhassuk, és követhessük is. Kérünk, hadd szolgáljon épülésünkre és a te dicsőségedre az, ami ma este is, és az elkövetkező estéken is elhangzik. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged, ami meghalt és feltámadott, és megdicsőített megváltónkat és urunkat. Kérünk, taníts minket ma este. Amen.
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Egy olyan feladatot kaptam, amelyet nagyon nehéz egyetlen előadásban, akár csak valamilyen mértékben is kifejteni. Hát még, hogyha az a szándékom, hogy egy kicsit ki is egészíteném a címet. Méghozzá ilyen módon, hogy bárhogy értelmezhetjük, és bárhogy alkalmazhatjuk a Bibliát. Nem sokan elmondom, hogy miért láttam fontosnak a két fogalomnak az összekapcsolását. Ezt megelőzően azonban néhány szót hadd szóljak arról, hogy a Biblia, illetve Isten kijelentésének az értelmezése nem csak a mi korunkban aktuális, szükséges, amikor évezredek teltek el a kinyilatkoztatás időpontjától kezdve, hanem már az egykorú hallgatók számára is szükséges volt, hogy valamiféle értelmezést kapjanak olykor-olykor külső segítőtől a kinyilatkoztatás tekintetében. Három példát hadd említsek. Az első, ami talán nagyon természetesnek tűnik még számunkra, hogy Jézusnak az ellenségei segítség nélkül bizonyos időszakokban nem értették pontosan Jézusnak a szavait. Gondoljunk csak arra a példázatra, amelyet a gonosz szőlő munkásokról elmondott az Úr Jézus. Az evangélista megjegyzi a példázat elmondásának a végén, hogy az írástudók és a farizeusok, amikor hallgatták ezt a példázatot, egyszer csak rádöbbentek arra, ebből az következik, hogy bizonyos időszakban nem voltak ennek az ismeretnek a birtokában, hogy ezt a példázatot Jézus ellenük mondta. Úgy is mondhatnám, hogy róluk mondta, és ellenük mondta. Vagyis, hogy tematikusan érintettek voltak, és nem dicsérő nézőpontból, hanem kritikus szempontból beszélt róluk Jézus a példázat által. Vagyis Jézusnak az ellenségei, ez persze eléggé természetes dolog, bár egykorúak voltak Jézussal, és sok mindent nem kellett magyarázniuk, amit nekünk már magyarázni kell. Mégis volt időszak, amikor Jézust nem értették, és aztán egyszer csak bekattant nekik, hogy miről is lehet itt igazában szó. Egy kicsit már furcsább számunkra talán, hogy Jézusnak, illetve a keresztjén evangéliumnak, a kinyilatkoztatásnak a szimpatizánsai között is előfordult, hogy külső segítségre szorultak. Ki ne ismerné közülünk az etióp főembernek a történetét. Halad az úton, Jeruzsálemből megy Etiópiába a gázai úton, és Ézsaiás tekercsét olvassa. Filipp odaszegődik mellé, és megkérdezi, hogy érted-e, amit olvasol. Úgy látszik, hogy Filipp számára evidencia volt az, hogy föl kell tenni ezt a kérdést. Mert nem olyan természetes dolog az, hogy valaki olvasni tud ugyan, ez nem volt olyan gyakori abban a korban, de ha olvasni tud is, az értelmezésnek a dolgaiban is járatos é. És ugye azt felelte ez a főember nagyon alázatosan, őszintén, hogy hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza nekem. És akkor Filipp felült mellé, és elmagyarázta, és gyorsan hozzáteszem, hogy és alkalmazta az ézsaiási igéket, elmagyarázta, hogy mit jelent, és elmagyarázta, hogy kire vonatkozik, és alkalmazta, úgy alkalmazta, hogy a komornyik ezt követően pontosan tudta, hogy mi az ő pillanatnyi dolga. De hát a tanítványikkal is előfordult, akik legközelebb voltak Jézushoz, hogy bizonyos esetekben nem értették Jézus mondani valóját, üzenetét. Volt olyan eset, amikor ők maguk se jöttek rá még arra se, hogy nem értik jól, hogy miről van szó. Elmentek volna szépen haza, úgy, mint a tömeg. Jézus azonban odaintette talán őket maga mellé, és azt mondta, hogy ti halljátok meg, pontosabban ti értsétek meg a magvetőről szóló példázatot, Máté 13. És akkor elmagyarázta nekik. A tanítványok még annak a tudatáig se jutottak el, hogy nem értik. Csak zárójelbe teszem, hogy nagyon sok bibliaolvasó ember, magunk is talán, néha még odáig se jutunk el, hogy bizonyos bibliai fogalmakat, gondolatokat, verseket, összefüggéseket nem értünk. És ha eddig se jut el az ember, akkor semmi esélye nincs arra, hogy megértse. Ha legalább eddig eljut, az nagyszerű dolog, mert akkor esetleg majd úgy tesz, mint a tanítványok, ugyanennek a 13. fejezetnek egy későbbi példázatát hallva, úgy látszik, hogy mégiscsak tanultak az előzőekből, mert a szántóföld konkolyáról szóló példázatnál már ők maguk döbbentek rá arra, amire az előbb még Jézusnak kellett rádöbbentenie őket, hogy nem értik ők ezt. És odafordultak Jézushoz, és amikor a sokaság már nem érdeklődött, mert úgy volt vele, mint a tanítványok az imént, most odamentek és kérték, hogy magyarázd meg a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. És Jézus megmagyarázta. Vagyis a kortársak számára is olykor külső segítségre volt szükség. És ahogy múlik az idő, és ahogy nő a szakadék a mi korunk és Jézus kora a bibliai kor között, és ahogy változnak a körülmények, ahogy eltérő nyelvet használunk, ahogy a történelmi, földrajzi vonatkozások már csak célzott tanulás útján lehetnek ismerősek előttünk, nem egyszerű hétköznapi ember tapasztalataként, és ahogy a régészeti kérdések előkerülnek, a vallástudományi kérdések, a teológiai kérdések, és egyre több idő választ el bennünket, és egyre mélyebb szakadék, annál inkább szükségünk van arra, hogy valaki megmagyarázza nekünk az igét, a Bibliát, amikor mi úgy tűnik, hogy megakadunk egy-egy helyen. Most érek rá arra a gondolatra, hogy miért képzeltem úgy a mai estét, hogy kapcsoljuk össze a Biblia értelmezésének és alkalmazásának a kérdését. Azért, mert a Biblia értelmezése az alkalmazásnak a gondolata és gyakorlata nélkül véleményem szerint egyáltalán nem lehetséges. Vannak ugyan olyan emberek, akik az életüket rászánták arra, és igen, mély tudományos ismereteket szereztek a Bibliával kapcsolatban, és mégis, ha az alkalmazás tekintetében nem végeznek tanulmányokat, és nem gyakorolják azt, akkor az értelmezés hiányos, csonka és téves. Mire építem ezt a határozott és talán nem túlságosan népszerű és gyakran elhangzó gondolatomat? Arra, hogy én úgy látom, hogy a Bibliában az igei gondolatok, a kinyilatkoztatások, azok alkalmazott módon és formában állnak előttünk. Vagyis, hogyha mi egy bibliai igazságot meg akarunk érteni, akkor először olyan igékkel találkozunk, amelyek alkalmazottan jelentkeznek az első hallgatók, olvasók számára bizonyos kijelentési alapelveknek a gyakorlati életben való alkalmazása műfajában jelentkeznek a Bibliában. Ebből viszont az következik, hogyha szeretnénk megérteni a bizonyos alkalmazott gyakorlati üzenetek mögötti alapelvet, akkor ismernünk kell az alkalmazásnak a szabályait már akkor, amikor az értelmezés tekintetében egyáltalán lépéseket szeretnénk tenni. Mondok mindjárt majd példákat is. Úgy gondolom tehát, hogyha valaki a Bibliából, és ez nem csak a történetekre vonatkozik, és nem csak a példázatokra, hanem alkalmazva jelenik meg néha-néha olyan törvény is, törvényszerűség is a Bibliában, amit aztán már végképp nem gondolnánk, hogy az nem alapelv. Gondoljunk például a 10 parancsolat egy igéjére. Ne csinálj magadnak faragott képet. Azt gondolnánk, hogy ez aztán már végképp egy principium, egy alapelv, és semmi köze ahhoz, hogy ez alkalmazva lenne. No de hát olyasmit is olvasunk, hogy ne csinálj magadnak öntött képet. És abban a pillanatban a két igét egymás mellett látjuk, akkor rájövünk arra, hogy igenis ez az alapelv, ez egy alkalmazott alapelv a kornak azon a technikai szintjén, ahol egyelőre még csak faragás volt, öntés nem, és majd egy későbbi szintjén a technika fejlődésének, amikor meg már az öntésnek a művelete is ismerős volt, akkor ugyanazt az alapelvet más alkalmazási módon azoknak az embereknek szólóan fogalmazza újra, de alkalmazott módon fogalmazza újra Isten, akik már egy más technikai körülmények között élő emberek voltak. Vagyis, hogy az alkalmazott bibliai igék mögött mindig vannak alapelvek, és ezeket az alapelveket kellene nekünk megtalálnunk azért, hogy aztán értelmezni tudjuk az alapelveket, és azután alkalmazni tudjuk ezeket a megfejtett alapelveket más élethelyzetben lévő önmagunkra, hozzátartozóinkra, kortársainkra. Ezért mondtam azt, hogy alkalmazás nélkül az értelmezés lehetetlen, mert alkalmazás nélkül a Bibliát úgy értelmezi az ember, minthogyha alapelveket olvasna a Bibliában. Minden bibliai kijelentés mögött alapelvek vannak, isteni alapelvek, de az alapelvek alkalmazott formában jelentkeznek. Na most mi a probléma, ha ezt nem vesszük észre? Az a probléma akkor, hogy bizonyos alkalmazott igazságokat, amelyeket sokszor más körülmények között és lelkiállapotban és teológiai hitfejlődési szinten élő ember számára fogalmazott meg és applikált, alkalmazott Isten, mi ezt az alkalmazott igazságot akarjuk áthúzni direktben a magunk számára. És ha ne csinálj magadnak faragott képet, és én nem vagyok fafaragó, és életemben nem faragtam még semmit, akkor ezt az igét nyugodtan félreteltem. Ha meg a fémöntés számomra idegen, akkor a másik alkalmazott igazságot is rögtön félretehetem, ha nem az alapelvet nézem mögötte, hanem az applikált alkalmazott igazságot alapelvnek vélem. Ezen érdemes lenne elgondolkodni. Vagyis az alkalmazás nélkül az értelmezés nem fog működni. Ezért gondoltam, hogy a két fogalmat ma este próbáljuk meg összekapcsolni. Röviden azt mondhatnám, hogy a Bibliában található, és talán a legelvontabbnak és leginkább alapelvi szintűnek tűnő igéknél is észre kellene vennünk, hogy az mégiscsak alkalmazott ige. Hadd mondjak egy ilyen sajátos példát. János evangéliumában olvashatjuk ezt a mondatot, ami aztán végképp alapelvnek tűnik, hogy Isten pneuma, Isten lélek, Isten szellem. Ez aztán már végképp úgy tűnik, hogy ebbe aztán semmi alkalmazás. Na de hogy folytatódik a vers? Úgy folytatja az Úr Jézus a samariai asszonnyal való beszélgetésben, hogy akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Tessék csak nézni. Tényleg egy alapelv, de abban a pillanatban, ahogy egy alapelv elhangzik, kiderül róla, hogy ez egy kontextusba beleágyazott alapelv, ez egy asszonynak elmondott alapelv, ez egy szövegösszefüggésbe beleépített alapelv, hisz ez az asszony arról kérdezte Jézust, hogy Jeruzsálemben kell-e imádni az Urat, vagy a Garizim hegyén. És erre a nagyon-nagyon világos és korhoz kötött kérdésre hangzik el, először úgy tűnik, hogy egy puszta alapelv, de az alapelv abban a pillanatban már összekapcsolódik az adott helyzetre való alkalmazással, mert alkalmazás nélkül még egy ilyen alapelvnek tűnő gondolat sem, ilyen dogmatikai tételnek tűnő gondolat sem áll a Bibliában. Lehet, hogy rögtön ott, lehet, hogy egy kicsit távolabb, de mindig alkalmazottan jelentkezik. Miért? Hát azért, mert Isten nem szokta elpazarolni a kinyilatkoztatást arra, hogy emberek személyesen, érintettség alapján ne kapjanak belőle üzenetet. Igaz, hogy ezt az első hallgatók kapták meg eredetileg, de hát az első hallgatók milyen üzenetet kaptak volna, hogyha alapelvek lennének a Biblia gondolatai, és nem számukra Isten által alkalmazott, életükre alkalmazott alapelvek lettek volna. Ha így gondolkodik valaki, akkor kiiktatja a Biblia áldásaiból az első generációt totálisan. Mintha Isten nekik csak úgy szórakozásból mondott volna dolgokat, amik számukra érthetetlen, használhatatlan, azért, hogy majd a későbbi generációk az általuk használhatatlan igéket használni tudják. Nem így történt. Isten, ha lehet ezt mondani, elsősorban azoknak adta az üzenetet, akiket megszólított, akár írott anyaggal, akár verbális módon szóval. De hát az a csodálatos a Bibliában, hogy túlmenően a történelemhez képest, amelyre nézve szokták azt mondani, hogy a történelem az élet tanítómestere, hogy nem csak ilyenfajta régieknek szóló igazságok és alapelvek és alkalmazott alapelvek vannak benne, hanem a minden generáció számára szükséges alapelvek is benne vannak, igaz, hogy applikált keretbe ágyazva. Ebből persze az következik, az a kérdés vetődik föl, hogy biztos-e, hogy minden bibliai igazság mögött megtalálható, olykor könnyebben, néha nehezebben megtalálható alapelv, éppen aktuális üzenetté formálódik az én számomra. Néha túlbuzgóságunkban úgy gondoljuk, hogy a Biblia értelmezése és alkalmazása abból áll, hogy a bibliai történetnek egy szereplőjét kiválasztjuk, és hogy minél gyorsabban menjenek a dolgok, belépünk a helyére. Hát Jézus helyére azért nem mindig van bátorságunk belépni, de mondjuk egy Pál apostol, egy Péter, ő már jöhet. Az ő helyébe már szívesen belépünk, és úgy gondoljuk, hogy akkor nagyszerű a helyzetünk. Ritkábban szoktunk negatív szereplőknek a helyére belépni. De hozzáteszem, hogy azért a lelki beállítottságból adódóan mégis vannak emberek, talán ők vannak többen, akik mindig a pozitív szereplőknek a helyére lépnek be, de olyanok is vannak ám, és ez talán nem kevésbé veszélyes olykor már, akik meg olyan beállítottságok, hogy mindig a negatív szereplőnek a helyére lépnek be. És ők mindig ostorozásnak lesznek a tárgyává, ők mindig Isten elmarasztalásának lesznek a tárgyává, őnekik nem csak az önbizalmuk fog megcsappanni, hanem az Istenbe való bizalmuk is meg fog csappanni, és lassanként belebetegednek abba, hogy kezükben a Bibliával, elméjükben meg szívükben a Bibliával, ami egyébként egy tökéletes könyv, de mindig azt a pozíciót foglalták el, amelyben ők voltak az ostorozottak, a büntetésre méltóak, pedig nem biztos, hogy mindig úgy volt. Ez talán egy kicsit bátor kijelentés, mert azt várnánk önmagunktól, ha alázatosak vagyunk, hogy mi mindig nagyon rosszak vagyunk. Hogy mi mindig rettenetesek vagyunk. De hát akkor hol van Istennek a bennünk való munkájának a megbecsülése? Akkor hol van? Úgy gondolom, hogy a magunk reális értékelése az, amelyben megláthatjuk az Isten által hiányosságnak ítélt dolgokat, és az általa talán akár dicséretesnek tartott dolgokat is. Mert a Bibliában, ha egy-egy személynek a helyére belépünk, tetszésünk szerint, vérmérsékletünk szerint, beállítottságunk szerint, lelkiállapotunk szerint, az néha olyan, mintha bemennénk egy gyógyszertárba, becsuknánk a szemünket, vagy leoltanánk a villanyt, kihúznánk egy fiókot, és azt mondanánk, hogy ez nem olyan nagy tabletta, ezt én könnyen le tudom nyelni. És akkor az biztos nekem jó lesz. A Bibliában az a csodálatos, egy kicsit hasonlítsuk most a gyógyszertárhoz, hogy mindenféle betegségre van benne gyógyszer, de recept is kellene hozzá. Recept. A laikus ember nem szokott a patikában turkálni, ritkán szoktak a patikába betörni gyógyszert lopni. Mert valahogy az kockázatos. Hozzáteszem, hogy azt is el lehet gondolnunk, hogy olykor a Biblia helytelen értelmezése és alkalmazása akár kockázatos is lehet a számunkra. Mert a Bibliában ellentétes üzenetek vannak. Ellentétes hatású gyógyszerek, úgy is mondhatnám. Az én vérnyomásom egy kicsit magasabb, mint kellene, főleg ilyenkor, és a feleségemé meg alacsonyabb, mint kellene. Hát szóval még soha nem jutott eszünkbe, hogy gyógyszertárt hibáztassunk azért, mert nekem is található benne gyógyszer, meg neki is. A Bibliát meg sokszor hibáztatnánk azért, sőt, ellentmondásosnak tartanánk benne gyógyszereket, üzeneteket, hogyha azok különböző nyomorúságban élő embereknek adekvát, nekik megfelelő, nekik való gyógyszert tartalmazna. Azonban kell a recept. Egy-egy igei üzenet, hogy éppen most nekem való-e, éppen most szól-e nekem, éppen most segít-e nekem, vagy esetleg árt. Lehet, hogy 2 hónap múlva segítene. Lehet, hogy 2 évvel ezelőtt nagyon segített volna. De lehet, hogy a pillanatnyi helyzetben éppen ártana. Egyszer egy gyülekezetben történt meg velem, hogy egy hétköznap este oda mentem prédikálni, és azzal az igével készültem, hogy eredj a hangyához, te rest. Hát fiatal voltam még, és nagyon tapasztalatlan, és úgy gondoltam, hogy ez egy hétköznap este a nyári nagy munkák időszakában nem fog problémát okozni. Csak mikor fölmentem a szószékre, és láttam a testvéreket, akik jöttek, kapájukat letették az ajtóba, az egész napi munka után is beültek, hát már a kezdőének alatt szunyókáltak, nem úgy, mint itt most. És aztán én meg a kezdő ének alatt megdöbbentem, és azt mondtam, mi lesz ma este? Hát ha én ezeknek még azt fogom mondani, hogy menjenek a hangyához, hát akkor mi lesz a jövő kedden? És hát nem volt más hátra, mint hogy nagyon tapasztalatlanul és gyakorlatlanul, de belekényszerültem abba, hogy a keressétek először Isten országát, igét gyorsan előkerestem a Bibliámból, és anélkül, hogy ostoroztam volna őket, ők azért dolgoztak, hogy ki tudják a fizetésemet fizetni. De hát azért mégiscsak valahogy az ige akkor is ige, hogyha az nekem éppen nem nagyon jól jön. Szóval, hogy aktuális legyen az üzenet, hogy éppen időszerű legyen, hogy segítséget nyújtson, és ne esetleg egy olyan úton vigyen, sodorjon tovább, amely talán eddig is már egy kicsit túlzottan megragadott út volt. Túlságosan buzgón járt út volt. Ehhez az értelmezésnél és az alkalmazásnál nagyon fontos, hogy tudatosan és Isten lelkének a vezetésével járjunk el. És most szeretnék két példát hozni arra, hogy hogyan gondolkodhatnánk, az én látásom szerint, két nagyon jól ismert történetről, az értelmezés és az alkalmazás összekapcsolásával. Ez a két példa pedig az evangéliumokból való, mondjuk Máté evangéliumát válasszuk ki, Máté evangéliumának a 4. fejezetéből és a 17. fejezetéből. A 4. fejezetben Jézus megkísértési története, úgy gondolom az eléggé közismert történet, és a másik pedig a 17. fejezetben Jézus megdicsőülésének a története. Nézzük először tehát a kísértést. Az első kérdés, ha értelmezni akarjuk, hogy Jézus megkísértése és a mi megkísértéseink, ezt már bevezetésül érdemes föltenni, azok összevethetők egymással, azonosak egymással, vagy totálisan másak. Ugye a keresztény ember hajlamos arra, buzgalmában, hogy azt mondja, hogy amit Jézus csinált, azt kell nekünk csinálni. Amit ő nem csinált, azt nem szabad nekünk csinálni. És ez az esetek nagy százalékában persze tökéletesen így van, de nem mindig. Egyetlen példa. Ha Jézus megváltotta az emberiséget, nem biztos, hogy nekünk is meg kellene váltani. Ugye értjük, hogy mit akarok ezzel mondani. Magyarul a megváltás tekintetében Jézus csodálnivaló. Csodálnivaló megváltó, de nem követnivaló megváltó. Aztán vannak olyan területek, amelyekre nézve meg azt mondhatjuk, hogy példa ugyan számunkra Jézus bizonyos dolgokban, de csak tendenciájában példa az, amit ő tett, de mértékében már nem az. Nézzünk egy példát. A 2. Korintusi levélnek a 9. fejezetében Pál apostol beszél az adakozásról, buzdítja a gyülekezetet, és közben fölhoz egy serkentő, buzdító példát. És nagyon érdekesen használja. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén szegénnyé lett. Érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És amikor kimondja, leírja, abban a pillanatban, mint hogyha eszébe jutna, hogy vigyázzunk, nehogy félreértsék ezt a korintusiak, nehogy úgy gondolják, hogy itt valami másról van szó, mint amit Jézus úgy tanított, hogy akinek két köntöse van, az ne a kettőt adja oda annak, akinek egy sincs, mert nem ezt mondta, hanem egyiket adja oda, akinek egy sincs, mert nem az volt a célja, hogy kicserélje személyét tekintve a kétköntösöst a nullaköntösössel, hanem az, hogy valamilyen módon az egyik segítsen a másikon. Jézus meg nem így csinálta. Ő nem úgy csinálta, hogy gazdag volt, és közepesen lett gazdaggá azért, hogy minket szegényeket közepesen tegyen gazdaggá, hanem egy szerepcserét csinált. Hogy ő szegényé lett, és mi az ő szegénysége által meggazdagodunk. De rögtön hozzáteszi az apostol, hogy de ti ne így adakozzatok, hanem az egyenlőségnek a mértéke szerint. Tetszenek figyelni? Valami, amiben Jézus példa, de ezen cselekvésében, önfeláldozásában, tendenciájában példa, de mértékében már nem az. Követnünk kell tendenciájában, de tilos követni a mértékében. Mert ez nem az ő akarata, reánk nézve. És természetesen vannak olyan dolgok, amelyekben pedig amennyire csak tudjuk, követhetjük az Úr Jézust. Még a követés szó itt is benne van, hogy Péter egyszer megpróbált elé kanyarodni Jézusnak, aztán odahúzta magához, és elmondta a mondókáját, mire az volt a válasz, hogy távozz tőlem, Sátán. Magyarul ezekben a dolgokban is Jézus után kell mennünk, de nagyon szorosan mehetünk utána. Mondjuk abban, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, ebben úgy gondolom, hogy nagyon szorosan lehet Jézus után menni. Nem kell aggódni, hogy tilos területre lépünk. No már most, a három dolog, hogy tilos követni, hogy mértékében nem, de tendenciájában, és hogy mértékében is a lehető legjobban, ezeket a kérdéseket föl kell tennünk, amikor az evangéliumokat olvasunk. Amit éppen olvasunk Jézusról, az melyikbe tartozik? Mert egyáltalán nem mindegy, ha ott csodáljuk, ahol követni kellene, és ott követjük, ahol csodálni kellene. Egyáltalán nem mindegy. No már most kérdés az, hogy a megkísértés történetében vajon mivel találkozunk? Követhetetlen ebben Jézus? Csak csodálni való? Annyira más az ő ügye, mint a mi ügyünk? Vagy a másik kettő valamelyike? Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert a zsidókhoz írt levél írója is gondolkodhatott ezen, és a lélek kijelentése által leírt egy verset, a negyedik fejezetnek a 15. versét. Ez pedig úgy hangzik, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. No, ez a szó a nagyon hangsúlyos, hogy hasonlóan. Ugyanis a hasonlat műfajilag egy nagyon sok munkát, feladatot adó műfaj a bibliaolvasó ember számára is. Mert a hasonlat az olyasmi, a hasonlóság, bocsánat, olyasmi, amelyben vannak azonossági pontok, és vannak különbözőségi pontok. És ha összekeverjük, és a különbözőségi pontokat tekintenénk hasonlósági pontoknak, és a hasonlósági pontokat meg különbözőségi pontoknak, akkor totálisan más történne, mint amit a kinyilatkoztató Isten akart volna. Vagyis a kérdés az, ha hasonlít egymáshoz Jézus megkísértése és a mi megkísértésünk, mi az, amiben különbség van, és mi az, amiben azonosság van. Csak egyetlen különbséget hadd mondjak. A legnagyobb különbség, úgy gondolom, az ő megkísértése és a miénk között, és talán ez kicsit furcsán fog hangzani, de kérem, hogy gondolkodjanak el rajta, mert én is sokat gondolkodtam már, hogy a Sátán az Úr Jézust nem bűnbe akarta rántani, hanem a mesiási útról akarta eltéríteni. Megmondom rögtön, hogy miért gondolom én ezt. Azért gondolom, mert ha az Úr Jézus azt mondja, hogy kérhetnék többet 12 sereg angyalnál, hogy a Golgotai kereszt áldozatról lelépjek, lemondjak, és föltételezhetjük, hogy Isten meg is adná ezt a 12 sereg angyalt, azaz, hogy asszisztálna ahhoz a seregeivel, hogy a megváltás művéből Jézus kilépjen, akkor nagyon nehéz lehet azt gondolni, hogy neki bűne lenne az, hogy kilép ebből. Hozzáteszem, hogy az Úr Jézussal kapcsolatban egyébként az elkárhozás fogalma az nonsense. Nincs az Új Szövetségben ilyen utalás. A bűnre csak negatív módon van utalás. A megkísértés története az nem az Úr Jézusnak az üdvösségét kockáztatta, hanem a miénket. Nem az ő kárhozata érdekében működött a Sátán, annál azért okosabb ő, hanem a miénk érdekében működött. Vagyis óriási különbség az ő megkísértése és a miénk között, hogy a megváltásnak a munkáját kockáztatta, és nem a megváltottságnak az állapotát kockáztatta. Nálunk ez másként van. Több is van, de nincs időnk arra, hogy több mindent mondjak, rögtön rátérek a hasonlóságokra. Mert a hasonlóságok bőséggel vannak, és az azonossági pontok is bőséggel vannak. Gyorsan mondok néhányat röviden. Az első. Ha egyszer kinyilatkoztatja a mennyei atya, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, akkor az ördög rögtön fölteszi a kérdést, hogy tényleg te Isten fia vagy? De nagyon tapintatos, még csak nem is kérdezi. Azt mondja, hogy rendben van, Semmi probléma nincs. Ha Isten fia vagy, ez könnyen igazolható. Mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké. És tessék megfigyelni, hogy mennyire hasonlít az ő kísértése meg a mi kísértésünk abban, hogy Isten kinyilatkoztatott igéjét szeretné bebizonyítatni velünk a sátán. És mindegy ám, hogy milyen beállítottságú ember valaki, lehet nagyon intellektuális beállítottságú, nagyon tudományos, és lehet nagyon-nagyon-nagyon lelki és karizmatikus, teljesen mindegy, mert az ördög minden területen megtalálja az emberekhez vezető utat a tekintetben, hogy milyen bizonyítást kér a Biblia mellé. Lehet, hogy archeológiai, nyelvi bizonyítást kér, lehet, hogy csodabizonyítást kér, és ezek az emberek még egymással veszekednek is. Az ördög meg nevet rajtuk, mert nem ez a döntő, az a döntő, hogy az egyik is bizonyítani akarja, meg a másik is. És mi a baj abban, hogy bizonyítani akarja valaki a Bibliát? Hát az a baj, hogy aki bizonyításnak az egyetlen lépésével is elindul, az kinyilvánította, hogy önmagában Isten szava kevés. Ez a lényeg. Önmagában kevés. Kell a hóna alá egy mankó. Kell egy támasz. Mert önmagában kevés. A legjobb szándékkal bizonyítják emberek a Bibliát. A legjobb szándékkal. Csak az a baj, hogy ennek az a lényege, hogy kevés önmagában. És ha valahova nem tudnak bizonyító mankót tenni, akár tudományosan, akár a csoda tekintetébe sülnek föl, teljesen mindegy, ahol nincs mankó, ott Isten szava megrodjan. És ha Isten szava megrodjan, akkor vagy nem Istentől származik, vagy Isten nem mindenható. Nagyon messze vezetnek a szálak. Aztán egy másik dolog, ami hasonló, hogy a sátán abban kísértette Jézust, amiben neki éppen most szüksége keletkezett. 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett, most nincs időnk ennek a kifejtésére, nem menet közben küszködött az éhséggel, annyira elmélyült az Istennel való kapcsolatba, hogy perifériára kerültek a szükségek, és akkor jöttek újra elő, amikor ennek az időszaknak vége volt. Amikor végül megéhezett, akkor azt mondta, hogy itt a lehetőség, segítek neked kielégíteni a szükségedet. Csak egy-két gondolat. Most az alkalmazásba is megpróbálom meghúzni az ívet, tetszenek talán figyelni. De azért mondom is, hogy a hívő emberre az jellemző sokszor, hogy úgy gondolja, hogy akkor jó hívő, ha ő neki nincsenek szükségei. És ha vannak, akkor is úgy kell csinálni, mintha nem volnának. Azért nagyon fontos, hogy az ember őszintén és pontosan ismerje a maga hiányosságait, de a szükségeit is, mert akkor tudja meg, hogy hol fogja őt a sátán támadni hamarosan. Hol fogja ajánlataival ellátni. Tessék gondolni egy nagyon egyszerű helyzetre. Van egy házaspár, és megromlik a szeretett közösség a férj és a feleség között. Ezt lehet tagadni, de ez egy szükséghelyzet. Egy szeretett szükségbe kerül a házastárs. És a szeretett szükségbe kerül, és ezt ő nem konstatálja. Sokszor szoktuk kérdezni, hogy miért vannak a Bibliában ezek az átok zsoltárok. Persze, hogy sokkal szebb lenne a magasztaló zsoltárok volnának. Egy pozitívum mégis van benne, hogy legalább Isten felé mondja el a baját, meg a nyomorúságát, meg az akármilyen lelki állapotát valaki, és nem tagadja le. Tessék megfigyelni a tékozló fiúról, én úgy szoktam mondani, hogy fiúkról szóló példázatot. A nagyobbik fiú nem követendő, abban igen, hogy dolgozik otthon. Nem megy el soha sehova. Ez nagyszerű dolog. De hát azért mégiscsak arról van szó, hogy panaszmentesen éli az életét, és egyszer csak kitör belőle, amikor fölhalmozódott annyira a probléma, hogy nekem soha nem adtál egy kecske fiat se, hogy az én barátaimmal vigadjak. És a sokáig elhallgatott szükséghelyzet, amikor már robban, akkor már kezelhetetlen. És lényegében az történik, hogy ez egy nagyon-nagyon szomorú példázatos befejezés, ugye úgy kellene pontosabban fordítanunk, hogy örülnöd és vigadnod kellett volna hát. Ez a totál megoldhatatlanságnak a kázus irreálisa. amikor már nem lehet megcsinálni, nem lehet változtatni rajta. Na most, hogyha mi hívő emberek, keresztény emberek, úgy gondoljuk, hogy az az igazi jó keresztény ember, hogyha ő neki nincsenek problémái és szükségei, és erről nem tudunk, és nem akarunk tudni, és nem akarunk szólni, és nem akarunk beszélni, akkor nem tudunk fölkészülni a sátánnak ilyen irányú támadására. Mert ha egy házas pár között megromlik a szeretett közösség, a sátán rögtön vagy hamarosan küldeni fog valakit, aki meg nagyon-nagyon szeretné azt az illetőt. Nagyon-nagyon szeretné. Amiben a szükséghelyzetben, abban jön a segítség. Csak ezek illegitim megoldások lesznek természetesen. Aztán az is nagyon fontos, és hasonlít az ő kísértése meg a mi kísértésünk, hogy olyasmivel kísérti Jézust a sátán, amire hatalma van. És csak olyasmire kísért bennünket is, amire képességünk van. Nagyon fontos, hogy a képességeinkkel tisztában legyünk. Nem kell álszerény módon a képességeinket letagadni. Kaptuk őket. Ha a képességeimnek nem vagyok tisztában a körével, akkor nem fogok tudni fölkészülni arra, hogy a sátán hol fog kísérteni, mert ott kísérte, ahol a képességeim megvannak. Mint a szükséghelyzetnél igaz, hogy egy lakodalmas vacsoráról hazamenő társaság ritkán szokott kenyérboltba betörni, hogy egy-két veknit a hón alá vegyen, mert nincs szükséghelyzete a tekintetben. Ugyanúgy igaz, hogy engem még soha olyan kísértés nem ért, hogy a rendőrautónak hajtsak neki. Hogy helyezkedjek szembe egy legitim testülettel. Azért nem, mert úgy gondolom, hogy a képességeim keretei azok mások. Még ha az elveim nem volnának mások, akkor is. Vagyis a képességünket is nagyon tudnunk kell, mert azon a területen jön. Aztán még egy harmadik dolog, és ezzel ezt a részt befejezném, hogy az is nagyon fontos hasonlóság Jézus megkísértése és olykor a miénk között, hogy a sátán Jézust olyasmivel kísértette, ami tematikusan benne volt a mennyei atya által Jézus számára készített programban. Emlékezzünk a 4000 ember megvendégelésére, meg az 5000 ember megvendégelésére. A kenyérszaporítás benne volt a Jóisten tervében, benne volt Jézusnak a tervében. Vagyis olyasmivel tud eredményesen kísérteni a sátán bennünket, amellyel kapcsolatban el tudja hitetni velünk, összemossa a határokat, hogy végül is hát Isten is azt akarja, hogy. Az előbbi példánál maradva, Isten azt akarja, hogy te boldog légy. És ha itt neked problémáid és hiányaid vannak, és jön valaki, aki meg arra vár, hogy boldogítson, alig várja, hogy boldogítson, hát akkor Isten azt akarja, hogy boldog légy. Itt meg van egy boldogulási lehetőség. Tessék, itt van. Ez valószínűleg egy jó lehetőség, ezt meg kell ragadni. Eltelt az időm. Azonban, ha 2 percem van, akkor még a másik példáról is mondanék valamit. A 17. fejezetben Jézus megdicsőülési történetéről olvashatunk, és tessék megint megfigyelni az értelmezés és az alkalmazásnak az összefonódását, hogy mennyire nem lehet szétválasztani. Hogy az értelmezésnél nagyon fontos például vallástörténetileg megnézni, hogy amikor a 3 belső körhöz tartozó tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost fölviszi a hegyre Jézus, a transfigurációnak, a megdicsőlésnek a hegyére, akkor mi ezzel az egész eseménnyel neki, illetve a mennyei atyának a célja? Ha a történetet végig gondoljuk ebből a szempontból, akkor azt láthatjuk, hogy Mózes és Illés a zsidó tanítványok számára 2 óriás. Jézus meg egy följövőben lévő rabbi. Hát ugye persze mi ezt nem tudjuk így látni, de az értelmezéshez nagyon fontos, hogy ne a mi szemüvegünkön keresztül olvassunk egy történetet, hanem a szereplőknek a pillanatnyi beállítottságát és értékrendjét vegyük figyelembe, különben nem fogjuk megérteni, hogy mi az egésznek a lényege. Szép igazságok lehetnek benne, szép tanulságok, de az eredeti gondolatot nem fogjuk benne megtalálni. Mert Mózes és Illés 2 óriás, és Jézus meg most van följövőben. Mi történik ebben az eseményben? Az történik, ugye a rendszerváltás időszakában sok embernél végbe ment valami hasonló más vonatkozásban, hogy értékrend váltásra akarja segíteni Jézus a tanítványait. Értékrend váltásra. Ehhez az kell, hogy bizonyos meglévő értékrendjükben egy kicsit meginogjanak, ha nem nagyon, de egy kicsit meginogjanak, mert addig nem lesz egy új értékrendnek helye az életükben, amíg egy régi 100%-osan elfoglalja ezt a helyet. Nem arról van szó, hogy Mózes és Illés senki, nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy nem nagyszerű a törvényt adó Mózes és a próféta Illés. Nem azt akarja Isten, hogy a zsidók számára az a két nagy férfiú legyen nullává, nem lejáratni akarja őket, hanem helyre tenni akarja őket. De a Jézussal kapcsolatos, a Jézus viszonylatában való helyretételnél mégiscsak egy kicsit lejjebb kell szállniuk, és Jézusnak meg sokkal följebb kell emelkednie. Tessék megfigyelni ezt az értékrendváltást. Egyrészt a régi értékrendnek a megzilálása, helyretétele, és amikor itt már megvan az elbizonytalanodás, akkor az új értékrendnek a fölépítése. Ugye arról van szó, hogy az esemény kapcsán Isten, úgy mondhatnám, hogy felhőbe takarja, felhőbe küldi Mózes meg Illést, hogy ne legyen kétség afelől, hogy kire mondja azt, hogy ez az én szeretett fiam, őrá hallgassatok. Nyilván, ha Mózes is, meg Illés is, meg Jézus is ott volna felhő nélkül, akkor a tanítványok könnyebben gondolnának Mózesre, meg Illésre, hogy őrá kell hallgatni, hisz törvényt adott az egyik, hisz a segítő bajba jutottaknak a támasza proféta a másik, és hát itt van Jézus. Nem, felhőbe küldi őket, hogy egyértelmű legyen, és utána azt mondja, hogy ez. Nyilván nem újjával mutat, hanem a kettő eltakarásával teszi evidenciává, hogy kiről beszél. Ő az én szeretett fiam. Őrá hallgassatok. És tessék megfigyelni a tanítványokat. Majdnem belepusztulnak ebbe. Majdnem belepusztulnak ebbe a kijelentésbe. Úgy olvassuk, hogy lehullanak, mint a holtak a földre. Ez az értékrend kezd a helyére kerülni. De nagyon keserves dolog ez. Egy egész életen át megszokott értékrendet, ha fenyeget valaki, ha megzilál valaki, az rettenetes tud lenni az ember számára, abba beleroppan. És érdekes módon a földre hullott tanítványokat nem Mózes bátorítja egy törvényidézettel, és nem Illés a bajba jutottak segítője lép oda hozzá, hogy valami profétai szót súgjon a fülükbe, vagy csodát tegyen velük, hanem Jézus az, aki odalép. Jézus az, aki megérinti, megragadja, talpra segíti őket. A kettő között nem sok idő van. Mert ha helyre akar tenni, le akar építeni valamit túl magasra jutott értékek közül Isten, azonnal ott van helyette az igazi, a valódi, és nem hagyja vákumban az övéit. Természetesen mondhatná valaki, ezt aztán alkalmazni igazából nem is lehet. Mert ki az közülünk, aki Mózes meg Illést túlságosan nagynak tartaná Jézushoz képest? De hát nem biztos, hogy mégse lehetne ezt az alapelvet alkalmazni. Az applikált történetet nem igen tudnánk alkalmazni magunkra valószínűleg legtöbben. De az alapelv micsoda? Hogyha valaki vagy valami túlnő Jézuson, akkor azt szeretné a Jóisten felhőbe küldeni, és szeretné Jézust a maga helyére, az őt megillető helyre emelni. És aztán lehetne elgondolkodni azon, alkalmazás, hogy nincs esetleg a mi életünkben olyan személy, olyan dolog, olyan tárgy, olyan eszme, amely túlnőtt Jézuson. Nem a hitvallásnak a szintjén, azzal azt hiszem, hogy általában rendben vagyunk, hanem a gyakorlatnak a szintjén. Hogy esetleg, ha választani kell, hogy a gyermekeim vagy az unokáimmal töltöm a vasárnap délelőttöt, vagy azt mondom, hogy tudjátok mit, ha nem akartok jönni velem semmiképpen, akkor foglaljátok el magatokat most itt, de én megyek. Aztán majd találkozunk újra. Vagy pedig azt mondom, hogy ó nem, Hát nekem azért az első feladatom a családomban van. Szóval, hogy amikor az értékrend összeütközik, mert sajnos ilyen is van időnként, hogy akkor vajon mi fog kiderülni rólunk? Nem kellene olykor egyébként nagyon értékes családtagjainkat is egy kicsit a felhőbe küldeni, csak úgy idéglenesen, hogy a Jóistennek a fontossága, a Jézus Krisztusnak a nagysága kidomborodjék a mi kapcsolatainkban. Értelmezés és alkalmazás. Ugye azt mondtam, hogy alkalmazásból kell kiindulni, mert különben az alapelvhez nem jutunk el. Aztán az alapelvet, amikor megtaláltuk, akkor kellene az alapelvet alkalmazni, és némelyikükre talán ez éppen ráillett, másikunk meg azt mondja, hogy hát most ez engem nem érint. Nem baj, tegyük el, hát ha 5 év múlva, 10 év múlva valamikor kell nekünk, és ha soha nem kell, akkor van még a Bibliában éppen elég alapelv és üzenet ahhoz, hogyha megtaláljuk azokat, akkor azok nekünk segítségül lehetnek. Nagyon köszönöm a figyelmet, és itt szeretném befejezni, illetve abba hagyni az előadásomat. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen az értékes gondolatokat, és ilyenkor mindig van egy kis lehetőségünk, most is szeretnénk egy pár percet adni, de ez 10 perc, maximum negyed óra, hogyha valakiben kérdés fogalmazódott meg az elhangzottak kapcsán, akkor a professzor úrnak föltehesse ezt. Van-e valakiben valami gondolat, hozzáfűzni való az elhangzottakhoz?
Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban azt a kérdést kellene tisztázni, hogy egy bizonyos igei szakasznak, egy bibliai szakasznak egy jelentése van, vagy több autentikus jelentése lehet egyszerre. Az én tapasztalatom az, a Bibliát olvasva, hogy az eseteknek nagy-nagy százalékában a bibliai szakasznak egy jelentése van, kivételes esetekben lehet nem csak egy jelentése is. Ahol csak egy jelentés van, ott természetesen az egy jelentés mellett lehet sok magyarázat, csak azok a magyarázatok, ha nem esnek egészen egybe az egy eredeti jelentéssel, az Isten szerinti tervvel, akarattal, amit szeretett volna abban közölni, akkor azok téves magyarázatok lesznek. Lehet, hogy nem rosszak, lehet, hogy nem rossz szándékúak, csak tévesek, mindig kisebb értékűek, mint amit Isten eredetileg elhelyezett egy bizonyos igei gondolatban. A másik dolog, hogy időnként előfordul, ritkán, hogy egy-egy igei szakasznak nem csak egy, hanem mondjuk két jelentése is lehet. Hadd mondjak egy példát. János első levelének az 5. fejezetében, a 13.-14. versben olvashatunk egy olyan mondatot, amelynél a gondolathatárok az adott mondaton belül kétféle módon jelentkezhetnek, mégpedig azért, mert az Új Szövetségnek az eredeti szövegében nem voltak írásjelek, sőt, szóközök se voltak. Ebből adódóan, hogy hol kell szétválasztani a szavakat, ez is egy feladat volt, és hogy a gondolatokat hol kell szétválasztani, ez egy másik feladat volt, és időnként előfordul, hogy itt is meg ott is szét lehetne választani a gondolatot, ha itt választom szét, ezt jelenti, ha ott választom szét, azt jelenti, a kérdés az, hogy jó-e az egyik, vagy a másik jó, vagy esetleg mind a kettő a maga helyén jó. Ez a bizonyos igevers, amire utaltam, ez így hangzik, hogy ha valamit kérünk, az ő akarata szerint meghallgat minket. Tessék megnézni, ez kétféleképpen lehet értelmezni, attól függően, hogy hol van a gondolathatár. Ha valamit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ez azt jelenti, hogy a kérésünkhöz van oda illesztve az ő akaratának a szűrője, mert mi a kérésünkbe tudtuk ezt a szűrőt alkalmazni, akkor a meghallgatás az korlátlan. A másik, ha valamit kérünk, az ő akarata szerint meghallgat minket. Most a kérésben nem volt benne az ő akaratának a szűrője, olyan terű-terű asztalkám, stb. Ilyesmi volt, varázsvessző, meg stb. Ugyanakkor viszont az ő akaratának a szűrője belekerült az ő meghallgatásának a műveletébe. Na már most az a kérdés, hogy a kettő közül melyik az igaz? Az egyik, vagy a másik? És ez az a helyzet, amelyben azt mondhatjuk, hogy hát néha az egyik, néha meg a másik. Mert nyilvánvalóan ez a bizonyos szűrő, ez mindenképpen ott van, János tanítása szerint. Nyilvánvalóan ott lehet a kéréseinkben, és akkor korlátlan a meghallgatás, és nincs jelen a kéréseinkben, akkor ott van a meghallgatásban. Na már most azt mondhatjuk, akkor teljesen mindegy. Hát akkor miért kell ezen problémázni, mit kérjünk? Kérjünk, amit akarunk, és aztán ő majd úgy is úgy fogja adni, ahogy jónak látja. Hát igen, igen, ez teljesen így működik, de azért az ima meghallgatás tekintetében, hogy mennyi csalódás ér bennünket, vagy csalódásként megélt történetünk létezik, azért az mégiscsak azon is múlik, hogy mennyire tudtuk a kéréseinket az ő akaratához szabni. Mert ha az ő akarata szerint kérünk, akkor soha nem fogunk nemet kapni. Nemleges válasz érkezni. Ez nagyszerű lenne. Csak azért kell a másik oldalt is látni, mert amikor ez nekünk mégse sikerül. Olyankor meg nem könnyű ezt talán belátni, de jó, hogyha már nekünk nem sikerült, a jó Istennek sikerülni fog, és ha egy balgatag módon, kisgyerek módjára nagyollót kérünk tőle játszani, akkor ő azt mondja, amit a bőszülő, mint hogy talán ez majd 10 év múlva. Tehát vannak olyan esetek, amikor egy bibliai szövegnek két értelme van, és egyikről sem mondhatom azt, hogy az nincs összhangba Isten személyével, meg a személyiségével és a munkájával. Időnként vannak ilyen esetek, de ez a kevesebb. A legtöbb az, amikor egy értelem van. Na most ugye ott szoktuk eltéveszteni a dolgot, hogy van szétválási lehetőség ezer felé. De nem az értelmezésnél, hanem az alkalmazásnál. Én azt gondolom, egy jó gyülekezeti bibliaóra az úgy valósulhat meg, hogyha van egy szakavatott lelkipásztor, aki ott van ezen az alkalmon, vagy más valaki, aki tanulni se volt rest, mielőtt tanítani kezdett, és akkor ő az értelmezést elmondja, itt nem kell 20-féleképpen, te hogy érted, és a 10. már izzadt szegény, hogy mit mondjon még, ami eddig nem volt, mert már nem képes már kitalálni más, de még mindig akar, mert úgy gondolja, akkor felel meg az elvárásoknak, hanem egy valaki mondja el, fölkészülve, hogy mit jelent ez az ige, aztán viszont szólaljon meg mindenki. Mondja el azt, hogy ez az ige az én számomra mit jelent. Lehet, hogy valaki azt mondja, az én számomra ez most nem aktuális. Ezt is szabad mondani. Kell mondani, az előbb beszéltünk erről. De ez a szétválás ott történjék meg, ahol alkalmazni kezdjük, és ne ott történjék meg, ahol értelmezni kezdjük. Mert az értelmezésnek a szétválásai azok néhány speciális esettől eltérően téves, gyengébb, kisebb értékű, olykor meg káros változatokhoz vezetnek. És talán még egy mondat, hogy nagyon fontos az, hogy van-e egy olyan prekoncepcióm, bármilyen prekoncepcióm, akár dogmatikai, akár gyakorlati teológiai, akár filozóf, akármilyen, amivel elkezdem a Bibliát olvasni, és azt mondom, hogy ebből ennek illik kijönnie. Ebben ez van benne. Én már előre tudom, hogy mi fog történni. Előre tudom, hogy mi lesz ennek a tanúsága. Nem is érdemes hozzáfogni. Ha én erőre tudom, akkor miért foglalkozom vele? Teljesen szabadnak kell lenni arra, hogy bármilyen ige szakaszt olvasok, tanulmányozok, akkor várjam már meg, hogy mi jön ki belőle, és ne tudjam előre. Mert ha én előre tudom, akkor én fölött állok a Bibliának. És nem alávetett vagyok. Alávetett akkor vagyok, ha elfogadom alázatosan azt, akkor is, hogyha én eddig nem így gondoltam, ami a Bibliából kijön. Abban a percben, ahogy prekoncepcióval nyúl hozzá az írásmagyarázó, vagy az egyszerű bibliaolvasó a Bibliához, abban a pillanatban fölé kerekedett. És ez a pozíció, ez nagyon-nagyon rossz azért, mert a végén bibliai rangra emelkedik az ő gondolata, és magára is erőlteti ezt a gondolatot, és másokra is olykor, ha erre hatalma van, lehetősége van, és a Biblia pedig alul marad. Hát ez ebben a veszélyes. Sajnos sok példa van valóban rá. Köszönöm szépen a kérdést. Tessék.
Hogy a legnagyobb ilyen értelmezési különbség, vagy akkor az alkalmazási különbség a teremtéssel kapcsolatban van, mert akár teológián, akár csak hívő embereket nézünk, itt nagyon megosztanak az értelmezések a teremtéssel kapcsolatosan. Tehát nagyon sokan mondják, hogy az evolúció beleteremtette az Isten, mert volt ott állottam, és így akarta látni, hogy a teremtés azt mondják, hogy így teremtette, és így fogadjuk el, hogy ezzel kapcsolatban van.
Hát most nagyon szerencsés helyzet vagyok, mert én újszövetségi teológus lennék, és ilyenkor mindig hálát adok a Jóistennek, hogy nem az Ószövetséget választottam szakterületemnek, meg hát erről nyilván hosszabban kellene beszélni. Talán valamit tudnék mondani, de azt gondolom, hogy egy sokkal hosszabb, megalapozottabb, talán egy külön előadást kellene egy jó szakembertől kérni, aki ezen a területen működik. Hát nagyon érdekes dolog ez. Foglalkoztam egyébként a kérdéssel, tehát nem arról van szó, hogy most semmi nem üt eszembe, de úgy gondolom, hogy talán túl nagy lenne a merítés. Ha személyesen egy kicsit tudunk beszélni, akkor 5 percben megpróbálom majd összefoglalni, jó? Tessék! Ugyanezt? Hogy? Ja, férfeleség. Hát akkor a harmónia tökéletes. Hát most úgy látszik, bele fognak engem ebbe húzni akármi. Legalább azt kéne, hogy aki haza akar menni, menjen el, és akkor utána. Én elmondom, hogy én mit gondolok. Talán 2 mondatba. Én azt gondolom, hogy a kreacionizmus és az evolucionizmus kibékíthetetlen egymással. Sok teológus nem így gondolja. Sok teológus úgy gondolja, hogy Isten beleteremtette az evolúciónak a képességét az anyagba, és ennél fogva valamilyen módon mégiscsak ő az ura mindennek. Én meg úgy gondolom, hogy az evolúció és a kreacionizmus az kizárja egymást. Hát, biztos vannak itt, akik ezt másként gondolják, nem is érdemes rajta vitatkozni, de én így gondolom ezt. Ez lehet, hogy nagyon túlságosan konzervatív álláspont, de én így gondolom. Köszönöm szépen, hogyha itt abba adjuk ezt, tessék! Hát ez nem annyira újszövetségi teológia, de hát én mégiscsak az újszövetségnél indulnék el. Én egy olyan bibliaverset ismerek az újszövetségben, ami alapot, egyáltalán igei alapot jelent arra, hogy beszélgessünk az egy meg az egymástól eltérő keresztjén közösségeknek, szemléletnek a kérdésében. Ez pedig az az eset, amikor a tanítványok oda mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy találtunk itt valakit, aki a te nevedben prédikál, de nem követ minket. És valószínű, hogy Jézus érzékelte, hogy milyen módon szeretnének eljárni az illetővel szemben, bár erre kifejezetten nincs utalás, de hát a reakcióból elég jól kitűnik, hogy az a válasz, hogy hagyjátok. Ebben 2 dolog van benne egyszerre. Az, hogy erőszakkal ne lépjetek föl ellene, és a másik meg az is, hogy nem kell feltétlenül csatlakozni hozzá. Ez az egy olyan ige van, aminek az alapján elindulhatunk, elég kevés mennyiségileg, és nyilvánvalóan a mai kifejlett állapotában a sokszínű, úgymond sokszínű kereszténységnek ez nyilvánvalóan eléggé kevés. Hogy ezek a különbözőségek miért vannak, ha ezt dicsérni akarnánk ezt a különbözőséget, mert lehet dicsérni, akkor azt kell mondani, hogy milyen jó, hogy ilyen sokszínűek vagyunk, és mindenki más dombolódik ki, és így aztán, hogyha valaki minnyájunkkal egyszerre találkozik, akkor kap majd egy teljes képet. Ugye ez így néz ki. De hát mondjuk, amikor van egy ökumenikus evangelizáció, akkor azért nagyon gyorsan kiderül, hogy valahogy nem így működik a rendszer, mert az ökumenikus evangelizációban bárki prédikál, bármilyen felekezet embere prédikál, valamit el kell hallgatni abból, amit ő hisz. Az pedig nem jó, hogyha egy igehirdető kevesebbet mond, vagy más mond a hallgatóinak, akiket szeretne Jézushoz vezetni, mint amit ő gondol, meg amit ő gyakorol. Ha viszont mindazt elmondja, akkor abból sose lesz ökumenikus evangelizáció, mert lelkésztársai föl fognak állni, meg hallgatók is föl fognak állni, és akkor ez egy gyülekezeti evangelizáció lesz, azt hiszem így is van ez rendjén. Legyenek gyülekezeti evangelizációk, ugyanis hogyha valakit megérint az ökumenikus evangelizáció, akkor utána rögtön fölvetődik a kérdés, hogy na és akkor hova kéne csatlakozni. A gyülekezeti evangelizációnál ez nem kérdés, az evangelizáló gyülekezethez kell csatlakozni, pünköskor is valahogy így volt ez. Én azt gondolom, hogy metodikailag talán ez lenne a jó, tehát vannak közös alkalmak, például itt most nem tudom, hogy valami felekezeti villongás keletkezette valakinek a szívében, amíg a Bibliánál voltunk. Talán nem. Úgy szoktam tapasztalni, nem szoktak megverni, mikor megyek kifele, miután egy előadást megtartok. De ha dogmatikai lett volna ez az előadás, akkor ez egy kicsit más lett volna. Én ezért szeretek a Bibliánál maradni, és ahol megáll a Biblia, ott én is megállok, tovább kell mennie valakiknek, csak jó, hogy nem nekem. Tessék. Köszönöm szépen, nagyon rövid próbálok lenni. Ugye az alaphelyzet az, hogy már az első generációs úgy látta, hogy a jeleket figyelve azt kell mondanunk, hogy az Úr Jézus bármikor visszajöhet. Sőt, az első generáció úgy gondolta, hogy még az ő idejében vissza fog jönni az Úr Jézus, ha egyáltalán elmegy. Ugye? Na most ugyanakkor minden hívő generáció később is úgy látta a jeleket figyelve, hogy bármikor visszajöhet az Úr Jézus. Na most miért van ez? Hát úgy gondolom azért van, mert ő úgy adta a jeleket, hogy minden generáció teljes megalapozottsággal láthassa így őket. De úgy mondhatnám tehát, hogy a jelek azok nem úgy adattak, hogy elindul, és akkor mondjuk 50 évenként van 3 jel, és akkor elég pontosan ki lehet számítani, mikor jön vissza az Úr Jézus. Ugyanis a jelek nem azért vannak, hogy addig ne kelljen hívőnek lenni, amíg nem vagyunk közel a jöveteléhez. Nem ezt akarta, hanem azt akarta, hogy minden generáció úgy gondolja, hogy az ő idejében még az Úr vissza fog jönni. Ezért úgy gondolom, hogy a jeleket nem így adta, hanem csúcsra járatta. Az első generációtól kezdve a jelek azok végig csúcsra járatva vannak, vagyis hogy bármelyik pillanatban a jelek miatt az Úr Jézus visszajöhet, már csak azért is, mert a hiányzó jeleket, azokat nem hosszú ideig tart neki beteljesíteni, hanem egy pillanat alatt belövelheti a világba a hátra lévő jeleket, és ez nem fogja őt késleltetni. Viszont hogy csúcsra járatja a jeleket, hogy Pál apostol már úgy gondolkodott, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az ő eljövetelére, és elég hosszú idő vezetett odáig a második Timóteusi levélig, amikor azt mondja, hogy én immár megáldoztatom, az én elköltözésem ideje beállott. Ezt szokták mondani, hogy Pál apostolnak ez volt a legnagyobb tévedése. Hát én elhiszem, hogy Pál apostol sokszor tévedett. Csak a tévedései azok nem szoktak a Bibliában kanonizálódni. Valami más történhetett. Arról lehet szó, hogy ugye mi az, hogy tévedés? Hát mert tévedést történetileg szoktuk csak értelmezni. Vagyis, hogy megtörtént, hogy Jézus visszajött, a parúszia megtörtént az ő idejében, vagy nem. Ha nem, akkor tévedett, ha igen, akkor nem tévedett. Na, de nem erről van szó. Itt egy teológiai oldalról kell a kérdést nézni. Ha Isten azt akarta, ha Jézus azt akarta, hogy Pál apostol meg a többiek úgy éljenek, hogy az ő életükben még visszajön Jézus, és ők meg úgy éltek, hogy az ő életükben még visszajön Jézus, akkor ez nem tévedés. És ha mégis valaki szeretné történetileg tévedést mondani, azt mondanám, hogy a legüdvösségesebb tévedés, ami az embert érheti. A legüdvösségesebb. Ugyanakkor azt is elmondhatnánk talán, hogy történetileg tévedette Pál. Ugye a kérdés az, hogy minden generáció életében lejárt a kegyelmi idő egyszer? Igen. Le. Igaz, hogy nem úgy jött Jézus értük, hogy egyszerre vitt mindenkit, hanem úgy, hogy egyenként kicsipegette a többiek közül az éppen általa sorba következőnek tetszőt, mert az egyénnek a halálával az egyén számára ugyanaz történik, mint a parúszia alkalmával az összes hívő számára. Ebből adódóan tehát azért ezt egy kicsit cizelláltabban kell ezt a kérdést látni, mint ahogy úgy általában akár teológusok is szokták ezt első pillanatra nézni. Én úgy gondolom, hogy az utolsó idők azok nem most kezdődnek, hanem az Úr Jézus eljövetelével kezdődtek. A csúcsra járatott jelek segítik az embereket, hogy minden generáció úgy gondolja, hogy neki készen kell lennie Jézus érkezésére, hisz akkor a tanítványainak nem mondta volna az Úr Jézus azt, hogy ti is azért legyetek készen, meg ilyesmiket, meg eljövök, hogy magamhoz veszlek titeket, stb. Ha ő azt a parusziára gondolta volna csupán. De nem csak arra gondolta, hanem az egyenkénti halál általi elszólításra is gondolta, amit persze nagyon nehéz volt a tanítványoknak földolgozniuk, mert ők úgy gondolták, hogy az Úr Jézus megváltó munkája az a földi halál ellensúlyozására történt. Hogy a földi halál megoldásával történt, ezért gondolták, hogy ők elragadtatni fognak, ez az kellett, hogy ők utolsó generációsok legyenek, ez az kellett, hogy a Jóisten olyan szűkebb legyen, hogy csak egy generáció tervezze a kereszténységet. És hogy a halál, mint műfaj, ami persze mindig problémás, és mindig megmarad valami módon negatív hatása, vagy felhangja a halálnak, és ők még azt nem olvasták, hogy boldog halottaik az Úrban halnak meg, mert ott se a halotta boldog, hanem az Úrban való meghalás eredményezi az átváltást. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a csúcsra járatott jeleknek a dolgait jó minden generációnak úgy szemlélni, hogyha nem mindnyájunkért egyszerre, hát egyenként értünk az életünkben, biztos el fog jönni az Úr Jézus. Hát azt gondolom, hogy be kellene fejeznünk. Köszönöm szépen a kérdéseket.
Én még egy kérdést.
Ha még bírja. Csak egy két mondatban, hogy ha tudna válaszolni, vagy tanúi voltunk ebben a 20.-21. században annak, hogy a Szentírást különböző ideológiáknak a szemüvegén keresztül olvasták némelyek, és magyarázták, és alkalmazták. Ugye a nemzeti szocialista ideológia szellemébe lehetett magyarázni Jézust, Jézus történeteit. A kommunista-szocialista ideológia nevében lehetett megint valamiféle biblia magyarázattal, Jézusból egy kommunista forradalmát lehetett így kreálni. Manapság ugye a liberalizmus ideológiájának a szemüvegén keresztül olvassák sokan, és magyarázzák, hogy a Biblia a homoszexualitást is jóvá hagyja, és az egyházaknak is jóvá kell hagyni, és össze kell adnunk az ilyen jellegű embereket. Aztán ugye itt van a mélylélektani magyarázat, a Drewermannak a magyarázata, és aztán előjön ez a posztmodern megközelítés, hogy voltak éppen a Bibliát akármilyen szemüvegen keresztül lehet magyarázni, és mindegyik magyarázat teljesen egyenrangú. Melyik magyarázata, a Bibliának melyik magyarázata az, amelyiket elfogadhatjuk? Ezek közül valamelyiket, vagy pedig azt mondjuk, hogy van a Bibliának egy olyan magyarázata, amelyikre leginkább hajolnunk lehet, vagy kell.
Hát az említett magyarázati kategóriák, azok egy dologban közösek, amiről talán egy-két szót mondtam is korábban, abban, hogy van egy koncepciója valakinek, vagy valakiknek, és azt a koncepciót szeretnék alátámasztatni a Bibliával. Hát mindegyik közös abban, hogy fölé kerekedik, és eszközként akarja használni, másodlagos, támogató eszközként a már meglévő és csorbítatlannak megőrzendőnek vélt filozófiájához vagy ideológiájához. Hát azt gondolom, hogy mindegyik közös abban, hogy a Bibliát eszközszintre degradálja, és alárendelté teszi. Ugye a Biblia kutatásánál úgy szoktuk mondani, hogy vannak segédtudományok. És olyan tudományokat nevezünk segédtudományoknak a Biblia értelmezésénél, amelyek egyébként önállóan is működő tudományok, az archeológia, a kortörténet, a vallástörténet, és sorolhatnánk tovább a nyelveken keresztül. Azonban, amikor a Bibliához hívjuk őket segítségül, akkor mégis azt mondjuk, hogy segédtudomány, mert profilírozni kell, nem csak tematikusan, hanem szellemiségében is a Bibliának alárendelt módon. Na most, amennyire az igazi egzegézis, azt gondolom az, amikor minden tudomány, amit igénybe veszünk, az alárendelt szerepben van, segéd tudományjá válik, alárendelt szerepben van, és a Biblia pedig fölé rendelt viszonyban van. Az ilyenfajta írásmagyarázati koncepcióknál ez fordítva van. És azt gondolom, hogy bármi legyen a legszentebb dolog is, ahol fordítva van, az úgy gondolom, hogy eltévesztette a viszonyokat. Tehát én úgy gondolom, hogy egy igazi, valódi egzegézis az úgy alakulhat ki, hogyha nem ilyenfajta ideológiai vagy bármilyen jámbor, de prekoncepcióval közelítünk és hajlunk fölé, hanem engedjük, hogy fölénk hajoljon a Biblia, és az általunk képviselt tudományok azok alárendelt viszonyban legyenek, és kontrollja alatt legyenek a Szentírásnak, miközben segítik is a megértését. Azt gondolom, hogy a Biblia megértéséhez csak azért kell tudományt használnunk, hogy olyan egyszerű és olyan módon tudjunk gondolkodni, ahol az egyszerű tanítványok, akik mondjuk halászok voltak, és nem a leghíresebbek voltak eredetileg a halászok arról az ókorban, hogy ők voltak az értelmiségi kör. Hogy egyszerűen olyan, tehát magyarul nagyon érdekes ez, hogy tudományt kell azért ahhoz használni, hogy olyan egyszerűen tudjuk látni a dolgokat, hogy ők látták. Ha nálunk a tudomány bonyolítja a dolgokat, és a tetejébe egy fölérendeltségi viszonyt fog kialakítani, én azt gondolom, itt van az alapvető különbség a kettő között.
Nem kérdezek többet. Hát nagyon szépen köszönjük az építő előadást és a kérdések megválaszolását professzor úrnak. És a testvéreknek hadd ajánljam, tudnélék azoknak, akik jobban bele akarnak mélyülni a hermeneutika, az írásmagyarázásnak a tudományába, hogy az Almási Tibor testvérünknek van egy könyve, amit hát meg lehet venni, talán még lehet kapni, remélem, gondolom. A mi iratterjesztőnk, a Csészabó Andris, hogyha valaki a mi gyülekezetünkből akarja ezt a könyvet esetleg megkapni, akkor Andriska biztos meg tudja rendelni ezt, hogy megkaphassák. És van egy másik könyv, amit én is olvastam, és egy egyszerű könyvnek tartom, egy nagyon egyszerű, nem tudom a professzor úr is lett, hogy nagyon egyszerű, de ez a másik is egy egyszerű, közérthető könyv, ez Dan Dorianinak a könyve, az a cím, hogy Érted-e, amit olvasol. Ez egy amerikai professzor, és ő írt egy könyvet a Biblia értelmezésről, egyszerűen, de azért mégis úgy belemegy ő is a dolgokba. Azért talán most megvilágosodott előttünk, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, remélem, hogy a Biblia olvasása, a Biblia értelmezése, alkalmazása az időt, erőt igénylő foglalatosság, mert nagyon könnyen félre csúszhatunk, és félre magyarázhatjuk a legjobb szándékkal is az Istennek az igéjét. Még egyszer köszönjük az előadást, és az Úr áldását kívánjuk a további szolgálataira és a teológiai munkájára is. Kedves testvéreim, hadd hirdessem most a holnapi esti alkalmunkat. Egy hasonló érdekes témánk lesz. Miért éppen ezek a könyvek vannak a Bibliában?
Hát ez is egy fontos területre kalózol majd bennünket, ez az előadás, tudnék a bibliai könyvek kanonizációjának a kérdésére, amire a professzor úr is utalt az előadásában. Hát miért éppen ezek vannak a Bibliában? Miért nem mások? Halljuk, hogy van Júdásnak is evangéliuma, meg nem tudom én kinek, azok miért nincsenek benne a Bibliában? Halljuk, hogy vádolnak bennünket azzal, hogy az egyház az megváltoztatta a szentiratokat, és ez egy tendenciózusan összeállított könyv, és kihagytuk belőle az igazi gnózist, az igazi tudományt. Hát így van ez. Hogy történt, mint történt ez az egész kanonizáció? Hogy került a kezünkbe a 66 könyv? Erről szól a holnapi előadás. Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának újszövetségi tanszékéről jön ő is, mint tanszékvezető egyetemi tanár. Rendkívül kedves fiatalember, vagy már nem is annyira fiatal, de jó előadónak ismerem, és ő is egy hasonlóan izgalmas előadást fog nekünk tartani, reménységünk szerint. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Egy záróimádságot mondjuk, ha kérhetem a testvérektől. Mennyei Atyán, köszönjük néked a Szentírást. Köszönjük, hogy lelked által ihletted a szent írókat, és köszönjük, hogy megőrizted szent lelked által ezeket az iratokat minékünk. És köszönjük, hogy a te szent lelked által mi is megérthetjük, és kibomolhat előttünk valódi értelme, a valódi üzenet. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk, hogy légy segítségül minékünk, hogy helyesen értsük a Szentírást, és aztán abban is segíts lelked által, hogy helyesen alkalmazhassuk a hétköznapi életünkbe. Hiszünk, hogy azt szeretnéd, hogy az írás által megszentelődjünk, és téged dicsőítő legyen az életünk. Kérünk, hogy munkálkodj a szívünkbe, munkálkodj az életünkbe, hogy így lehessen. Kérünk, hogy áld meg előadó testvérünket további munkájában, szolgálatában, őrizd meg most a hazavezető útján is, és áld meg őt a továbbiakban is. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat. Amen. Áldás, békességet kívánok. Még annyit hadd mondjak el egy percben, hogy itt az alsó szintünkön van egy kiállítás, az a cím, hogy a 66-os úton, egy ilyen interaktív kiállítás ez. Lehet bütykölni is ottan a különböző dolgokkal. Ha valaki bemegy és megnézi, akkor, ahogy belép itt az alsó szintre, rögtön a jobb oldali tablónál kell elkezdeni, és aztán balra kell menni, be a terembe, és szépen ott végig járni. Logikus sorrendben vannak rakva a tablók, és úgy lehet végig kísérni. Van egy kis teja, egy kis sütemény, ha nem kell elrohanniuk, elszaladniuk, akkor szeretettel várjuk a testvéreket bent, és még lehet folytatni egy kicsit a gondolkozást, beszélgetést. Jó éjszakát kívánunk!